stúdióban Karnár Miklós, az autó az autós lap rovat vezetője. Szervusz Miklós, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Egy olyan autóról fogunk beszélgetni a következő percekben, amelyről volt már szó, ugye az Alfa Giulietta-ról. Az Alfa Giulietta lesz a témánk. Surányi Péter, a lap főszerkesztője, korábban néhány héttel ezelőtt beszélt az autóról egy meglehetősen titokzatos bemutató keretében, ő már láthatott bizonyos részeket ebből az autóból. Most viszont ugye megvolt az első nyilvános bemutató, ahol találkozhatatok vele, és azt mondom, hogy ki is próbálhattátok. Mennyire tudod megerősíteni azt, amit a Péter akkor mesélt szuperlatívuszokban erről az autóról?
Hát azt kell mondjam, hogy jó autó az Alfa Romeo Giulietta, így az elején, de nem is nagyon van más esélye szerintem most a márkának, hogyha bármit is akarnak elérni Európában, ugye mégiscsak ez a szegmens, amiben ők nagyon ütőképesek lehetnek, vagy voltak valaha, az alsó középkategória, és gondolom, hogy beleadtak mindent, hogy ez jól sikerüljön, mert készülnek nem csak Európában, hanem Amerikában is, nem tudom, hogy ezt az autót aztán kiviszik-e oda, ugye a Chryslert megvásárolt a Fiat csoport, vagy illetve hát ilyen részvénycsere történt, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy ennek jó autónak kell lennie.
Beleadtak mindent? Tehát az látszik rajta beleülve, megtapintva, megnézve, körüljárva, hogy tényleg beleadtak mindent?
Igen, nagyon sok olyan megoldás van, amire azt mondhatom, hogy így tetszett. Még ez teljesen szubjektív, mert
soroljuk őket.
A forma például nem tetszik, de ez az én véleményem, mert én nekem mostani alfákkal annyira nem vagyok kibékülve, de ez gondolom, ez csak egy vagyok én, aztán mindenki más mondhat. De jó megoldásokat találtak, nekem a motorok nagyon tetszettek. Kezdjük rögtön talán itt, ugye turbos motorokat használ csak az Alfa Romeo, és mindegyik Euro 5-ös kibocsátású normájú, és egy 4-es a kiinduló, egy 120 lóerős, és van egy 170 lóerős, szintén egy 4-es. Egyébként ez már multi-R motor, tehát nem a hagyományos sima turbos, az a 120 lóos, a 170 meg az a multi-R, és van még egy nagyon érdekes, az 1750-es típus jelzés, illetve hát ez egy legendás szám az Alfa Romeo-nél, mert volt ilyen típus sokkal korábban, de ez 1750 köbcentis motor, az 235 lóerő, amire azért büszke az Alfa, mert ők még nem gyártottak ilyen liter teljesítményi motort, ugye a liter teljesítmény az 134 lóerő per liter, ami elég kiemelkedés, ebben a kategóriában állításuk szerint most nincs másik autó, amelyik ilyen motorral menne. Ami érdekes még, hogy itt nagyon büszkén kiemelték azt is, hogy ezek a motorok nagyon jól fogyasztanak, ami végül is egy turbos motornál nem is olyan meglepő, mert pont azért jók ezek a kis köbcentis turbók, hogy ha te akarsz, akkor nyugodtan mész vele, és nem használod ki az erejét, ha akarsz, akkor meg kihasználod. És például az 1.4-es 120 lóasnál 6,4 literes átlagfogyasztást mondanak, ami ugye nagyon jó, mert 120 lóerő azért ez nem kellemetlen kis teljesítmény, de a 170 lóerősnek a városon kívül fogyasztását is 5 liter alá becsülik. Ugye ez simán felül lehet múlni. Egyébként az átlagfogyasztása a 235 lóvasnak 7,6 liter, miért kipróbálhattuk a balokkói pályán, ugye ez a Fiat és az Alfa Romeo-nak a tesztpályája, hát ott sikerült egy 25 literes átlagfogyasztást mérni, de ugye ez nem mérvadó, mert mi, nekünk az volt ott a feladatunk, hogy a futóművet, a fékeket, a kormányzást és a motort kipróbáljuk olyan körülmények között, ahol amilyen körülmények között egyébként az emberek zöme nem használja az autót. És van még két dízelmotor is, egy 1.6-os 105 lóerős és egy 2 literes 170 lóerős dízel. Még egyet hozzátennék, hogy bevezeti az Alfa, már a Mito-ban megjelent egy TCT nevű dupla kuplungos robotizált váltó. Itt sajnos ezt még nem lehetett kipróbálni, de már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Ugye most a Volkswagen csoport uralja ezt a dupla kuplungos váltós dolgot, mert ők azok, akik ezt először bevezették, és hát az egy érdekes, és úgy tűnik, hogy ez az ő saját fejlesztésük, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz.
Térjünk vissza a menetpróba tapasztalataira, hiszen ugye azt mondtad, hogy motort, fékeket, kormányzást kellett próbálnatok, ezért is jött ki ugye ez a 25 literes elképesztő fogyasztás. Milyen benyomást tett rád az autó?
Pozitív mindenképpen abban a tekintetben, hogy a kormányzás nagyon közvetlen, nagyon kellemesen kis erőkkel operál a kormány, és nagyon jól lehet érezni azokat az út viszonyokat, ahol amik egyébként fontosak ahhoz, hogy úgy kanyarodja, hogy te szeretnél, úgy irányítsd azt az autót mondjuk nagyobb sebességnél is, hogy az jó legyen. A fékkel is tulajdonképpen teljesen jó benyomásokat szereztünk. Többféle fékrendszer van egyébként az autóhoz, ez egy 4 dugattyús, a csúcskivitelben elő 4 dugattyús fékek vannak, és természetesen belső hűtésű, és természetesen mindegyik kivitelen elő hátul tárcsafék van. Van egy kapcsoló, ami az Alfa Romeo Mito-nál már megjelent, ez az úgynevezett DNA kapcsoló, ami tulajdonképpen azt tudja, és szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogy ha akarom normál állásban hagyom, akkor semmi extra nincs. Viszont, hogyha bekapcsolom a sport üzemmódot, akkor ugyanolyan gázpedál állásnál gyorsabban fog menni az autó, vagyis te azt érzed, hogy hú de jó, sportosan megy az autó, és tényleg jó ez, mert kellemesebb úgy vezetni, egyébként a kormány is egy picit bekeményedik, és az egész jobb lesz, tehát úgy sportosabban tudsz vele menni, de ez egy opció, ha nem akarod így használni, akkor nincs rá szükség, és szerintem ez egy jó lehetőség arra pontosan, amit az előbb mondtam, hogy ha csak 7 literes átlagfogyasztásra akarsz járni, akkor nem foglalkozol azzal, hogy most úgy érezd, hogy jobban megy az autó, mert ez nem fontos. Egyébként nem csak ezt az 1750-es lehetett kipróbálni, hanem mentünk mi a 170 lóerős dízellel és a másik 170 lóerős benzinessel, és mind a kettőt országúton próbáltuk ki. Ami érdekes, hogy az Alfa Romeo nagyon hangsúlyozta, hogy ez mennyire nagy autó, ugye 4,35 méteres hosszban, 1,8 méter széles, és 1,46 méter a magassága, és 350 literes csomagtartója van, ami nem rossz ebben a kategóriában. Hát megmondom őszintén, ugyanazt éreztem, mint az Opel Astránál, hogy szűk az autó. Tehát én ugye 193 centi, nem én vagyok az, amelyik az átlagos vezető. Egyébként ott mutattak olyan rajzokat, hogy egy 190 centis vezető nagyjából az a maximum, akinél ők azt mondják, hogy kényelmesen elfér elől, ha pedig elől 185 centis ül, akkor hátra egy 180 centis kényelmesen befér. Ugye én egyik sem vagyok, tehát én nekem elől egy kicsit olyan passzentosnak éreztem, de meglepő módon nem is ott, ahol nekem mindig bajom van a térdemmel, a túl széles a középkonzol, ez engem nagyon szokott zavarni, ott nem, ott nagyon jó, hanem a tető oszlopok, illetve maga a tető az nagyon bedől, és ezt még az alacsonyabb kolléga, aki velem volt, ő is azt érezte, hogy ahogy ült, hogy ú, de furcsa, hogy annyira rádől az emberre a tetőrész. Hátul meg én gyakorlatilag kiékeltem magam, tehát úgy, de kétségtelen, hogy nem én vagyok az, aki az átlagos testmagasságú. Vannak az ajtókban rakodórekeszek, van egy kellemes kartámasz középen, jók az anyagok, illetve az anyagok zöme jó, maradjunk inkább ebben, mert a Fiat csoportnak van egy egészen furcsa műanyagja, amit én nem nagyon szeretek, egy kicsit olyan fényes, teljesen kemény kopogós műanyag, amit használnak a kisebb autóikban, nagyobb autóikban, és akkor mondjuk például a Giulietta-nál kiegészítették egy pár puhább műanyaggal. Most ez a kicsit fényes, kemény műanyag, ez egy kicsit úgy, hogy rossz érzéseket keltett bennem, mert nekem ez nem tetszik, szóval nem jó ránézel, és rögtön az érzésed van, hogy ez még csak hozzáférte, de keménynek tűnik. Egyébként a műszerfal is egy teljesen új dolog, aki ült már Alfában, az meg is fog lepődni, hogy hogyan maga a műszercsoport az nem, de a középkonzol nagyon előre jön, tehát így azt érzed, hogy ott van rajta, szinte rád nő, a légbeömlők sem olyan kerek légbeömlők, mint korábban az Alfát jellemezte. De ettől függetlenül szerintem elég gusztusossá sikerült összehozni. Persze itt ugye nagyon jól felszerelt autók voltak, ahol bőrkormány, bőrülések és minden egyéb, de azt gondolom, hogy a kiindulási alap azért az nem lehet rossz.
Hogyha már azt említetted, hogy az Alfa milyen magassági paramétereket határoz meg az ideális vezetőre nézve, akkor nyilván van arra exakt elképzelésük, hogy kinek szánják ezt az autót. Ez nyilván látszik az autóról is, ez is érdekelne, hogy mit tapasztaltál, szerinted kinek szánják, illetve mit mondtak, kit szeretnének elsősorban megnyerni vevőnek.
Hát az a generáció, az a 30 és 50 év közötti generáció, akinek fontos az, hogy az Alfa Romeo egyedi megjelenése és mondjuk a teljesítmény, amit az Alfa Romeohoz kötnek, ez meglegyen. Gondolom ezért sem felmerült ez ott kérdésként a újságíróktól, hogy vajon miért nem raknak bele egy egyszerűbb nem turbós motort, hiszen a Fiat csoportnak van egy 1,4 literes nem turbós motorja. Tehát pont azt mondták, hogy ők azt gondolják, hogy ez legalább a minimum, amit egy Alfa Romeo-tól elvárhat ma egy vevő, hogy turbós motorok, és végül is miért ne, hiszen remek turbós motorjaik vannak. Azt is kiemelném egyébként mi itt, ami szerintem érdekes, hogy ugye ez egy új platform, ez az autó, teljesen új platform van, elől MacPherson futóművel, hátul pedig Multilink futóművel, ott ki voltak állítva azok a darabok, ahol nem volt karosszéria, csak a futóművet lehetett megnézni, és ami még érdekesség, hogy 35 ezer kilométeres olajcsere periódusa van a dízelmotoroknak, ami azt gondolom egyedülállóan hosszú most Európában, és az is egy jó dolog, hogy már tudunk árakat erről az autóról. Háromféle felszereltségi szint van, és 20.300 euró az olasz alapára az autónak, tehát mondjuk hát egy kicsit azért 6 millió alatt marad, tehát azt gondolom, hogy Alfa Romeo-tól ez nem meglepő, hogy nem éppen olcsó autó az Alfa, de ebben is már minden olyan benne van, ami egyébként kell, tehát légzsákok mindenhol, illetve klímaberendezés, ez a DNA kapcsoló, amit az előbb mondtam, hogy akár sportos, akár nem sportos, úgyis használhatod az autót, és ez a 120 lóerős, egy 4-es motor az, amit egyébként ezért a pénzért adnak. Magyarországi árakat nem tudunk még, de azt tudjuk, hogy júniusban érkezik meg várhatóan ez az autó Magyarországra.
De szerinted egy ilyen nagyjából 6 millió körüli áron versenyképes lehet a magyar piacon ez az autó?
Az Alfa Romeo szerintem eddig is azok körében volt versenyképes, vagy azok körében jöhetett számításba, akik valamiért kicsit számít, vagy kedvelik az olasz autókat, és valamiért fontos az, hogy ott legyen az az Alfa jelvénye, és egy kicsit talán ki akarnak tűnni a többi vásárló közül. Én azt gondolom, hogy ha Audit teszünk mellé, meg mondjuk BMW-t, vagy akár egy átlagos Ford Focust is, akkor biztos, hogy labdába rúghat, mert a képességei azok olyanok, hogy nincs ezzel semmi gond, tehát ezzel nem lesz probléma. Az a kérdés, hogy egy magyar piacon egyébként az elődje a 140-es Alfa Romeo hát nem volt egy különösebben sikeres darab. Itt vajon milyen lehet a fogadtatása?
Erről még lehet, hogy fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, Karner Miklós, az autó, az autóslap rovat vezetőjét hallották az Alfa Giulietta-ról. Köszönjük, Miklós.
Köszönöm én is.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 6:30-kor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Hlava Erihárd, viszonthallásra, minden jót.